A magyar családi házak nagy része energetikai szempontból kifejezetten rossz állapotban van. Komplex módon fel kellene újítani mindet, de nem akárhogy. Legalábbis Gulyás István, a Magyar Családi Ház Tulajdonosok Egyesületének elnöke szerint. A szakember úgy véli, kulcsfontosságú, hogy az egész folyamatot átlássa valaki, és azt a saját háza összefüggéseiben is tudja értelmezni. Ellenkező esetben jókora túlfogyasztásba futhat bele még a kazáncsere után is az, aki nem körültekintően, hanem adhok vág bele a munkálatokba. Hiányzik a tudatos ingatlanhasználat, az energiatudatos gondolkodás. Gulyás István szerint az emberek nagyon elkényelmesedtek Magyarországon, mindig is az államtól vagy az önkormányzattól várták és várják a megoldást, nem pedig saját maguk cselekedtek, cselekednek.
A jó hír az az, hogy vannak már jó állapotban lévő családi házak, ezek főleg a 2000-es évek után épültek, ahol már egy kicsit szigorú volt az energetikai előírás. De a rossz hír az az, hogy sajnos a 2000-es évek előtt nagyon-nagyon sok családi ház épült, amelyeknél még nem az energiahatékonyság volt a fő szempont. És emiatt, hát mondjuk úgy finoman fogalmazva, nem az volt az irányvonal, hogy kevés rezsivel tudják üzemeltetni ezeket a házakat, hanem az volt a fő szempont, hogy nagyobb legyen, mint a szomszédé. És ezért épült nagyon sok több generációs, többszintes tetőtér beépítéses ház. Most ezeknek az energetikai tanúsítványi értéke az az FFGG, tehát az átlagosnál rosszabb kategóriába tartoznak. Ez körülbelül egy olyan 1 millió 800 000 házról beszélünk ma Magyarországon. 2,7 millió családi ház van Magyarországon, ebből mi úgy tippeljük, hogy kb. 5-10% az, ami bontásra érett, tehát nagyon rossz állapotban van. Van egy olyan 15-20%, amit mondtam, hogy 2000-es évek után épült, és a maradék az, ami felújításra szorul. Most ez nem mindegyik olyan ház, hogy még semmit nem csináltak a házzal, hanem van, ahol már ablakot cseréltek, van, ahol homlokzatot szigeteltek, valahol már napelemet tettek föl, de az, hogy komplexen felújítsanak egy-egy ilyen házat, vagy végig gondolják azt, hogy hogyan kellene ezt sorrendiségben megtenni, hát ilyen nagyon kevés van.
Hát igen, mert az egy dolog, hogy valaki mondjuk nyílászárót cserél, vagy mondjuk feltesz napelemet, bár napelemet ugye technológiai újítás nélkül nem tud egy mai házban feltenni. Szóval ahhoz azért mondjuk az is kell, hogy milyen fűtési rendszer van a házban, gondolom.
Így van, tehát a legfontosabb tanulság az, hogy egy-egy ilyen energetikai felújításnál minden mindennel összefügg. Mondok példát. A legtöbb ilyen régi házban nagyon régi 30-40 kW-os kazánok üzemelnek, most márkanemet nem mondok, és ezeket a kazánokat nem az alapján tették be akkor abba a házba, hogy ez elég lesz-e fűtési energia szempontjából, vagy nem, hanem egyszerűen az volt az oka, hogy ezeket lehetett kapni akkoriban. Viszont ezeket a házakat, ha most felújítjuk, és mondjuk lehőszigeteljük a homlokzatot, kicseréljük a nyílászárót, lehőszigeteljük a lábazatot, és megcsináljuk mondjuk a padlásfedém szigetelést, vagy a tetőtér felületét lehőszigeteljük, akkor egy sokkal kisebb hőigényre van szükségünk, tehát például egy kazáncserére, ha visszautalhatok, akkor nem az lesz a fő szempont, hogy egy ugyanolyan kazánt építsünk be, mint ami addig volt, hanem akár egy kisebb teljesítményű kazán is elég lehet ahhoz, hogy azt a házat kifűtsük vele.
Ha valakinél mondjuk kazáncserére lenne szükség, az hogy induljon neki? Mert ugye, bocsánat, de rossz szokás a magyaroknál, hogy mindent nagyon pici pénzből, olcsón, és ha lehet, még támogatással szeretnénk megoldani.
Igen, mindenki így akarja, és lehetőleg ne is kelljen érte fizetni, tehát ezek a szempontok. Na most ugye a kazánok mikor romolnak el? Általában télen, amikor a legnagyobb hideg van, de hogy ezt meg tudjuk előzni akkor, hogyha egy tudatos felújítási folyamatot viszünk véghez. Tehát mi a Magyar Családi Ház Tulajdonosok Egyesületénél azt javasoljuk az ügyfeleknek, hogy először mérjék föl, hogy hol tart a házuk, mi az, amiben laknak, mert ez nagyon-nagyon hiányzik az embereknél, hogy a tudatosság meglegyen. Sokan azt se tudják, hogy van-e hőszigetelve a faluk, vagy sem, vagy hogy egyáltalán milyen nyílászárójuk van, vagy hogy milyen kazánjuk van. Tehát ezt egy energiatanúsítvánnyal lehet lezárni, és akkor abból, hogyha mellé tesszük azokat a műszaki folyamatokat, ami a felújításokat érinti, akkor ki tudjuk mutatni, hogy mondjuk egy rossz házból mit jelent az, hogyha mondjuk kazánt cserélünk, vagy mit jelent az, hogyha csak homlokzatot hőszigetelünk, mit jelent az, hogyha nyílászárót cserélünk. Hogyha ezeket így értelmezni szeretnénk, akkor mondjuk egy kazánt csere a gázfogyasztásban minimum egy 20% megtakarítást jelent, hogyha a régi nem kondenzációs technológiát egy új kondenzációsra cseréljük. Egy homlokzat hőszigetelés minimum 35% megtakarítást fog hozni, hogyha teljes felületet lehőszigeteljük, egy nyilászáró csere 8-15%-ot. De már egy egyszerű padlásfödém hőszigetelés is, hogyha valakinek olyan a háza, 10% megtakarítást hozhat, és ez kerül a legkevesebb költségben. Most a kazáncserére visszatérve, ezeket a szempontokat mindenképpen felül kéne vizsgálni, ugye azt is meg kell nézni, hogy a kazán az csak fűtésre van felhasználva, vagy használati melegvizet is előállítanak vele, mert ugye ez megint csak bonyolítja a folyamatokat. Ami szerintem fontos, milyen garanciás feltételekkel biztosítja a gyártó azt a kazánt, kivitelező rendelkezik-e azzal a képesítéssel, hogy azt a kazánt beépítse, minden egyéb feltétel adott-e ahhoz, hogy ez a kazáncsere megvalósuljon, például ugye az új kondenzációs kazánoknál kéménybérelést is meg kell valósítani, tehát ezek a fő szempontok ajánlatokban is meg kell, hogy jelenjenek, és ezt mindenképpen fontos végigkövetni egy-egy felújításnál, és ha már arról beszélünk, hogy felújítás, akkor nem csak a kazáncseréről van szó, hanem mondjuk a hőleadók, attól függően, hogy padlófűtés van, radiátoros fűtés van. Hogyha radiátoros fűtésünk van, és a régi kazánt kicseréljük egy újra, akkor egy iszapleválasztót is érdemes beépítetni, hogy a meglévő rendszerben egy átmosás után se maradjon olyan szennyeződés, ami az új kazánt tönkretenné. Erre is vannak példák sajnos. Ha meg hozzányúlunk a radiátorokhoz, akkor érdemes azokat a szelepeket egy termosztatikus szelepre kicserélni, azzal akár helységszabályozást is tudunk biztosítani, de ezeket hangsúlyozom, ezek ilyen nem standardek, hanem minden egyes háznál ez egyedileg kell felmérni, és egyedileg kell megoldani. Tehát ezek, amikről most beszélünk, ilyen alapelvek, de ez nem azt jelenti, hogy mindenki házára ugyanaz az alapelv lesz jó, mert minden egyes ház eltérő alaptulajdonságokkal bír.
Tehát magyarán azért az lenne az első, hogyha mondjuk már kazáncserére vagy energetikai felújításra van szükség, akkor kihívni egy olyan szakembert, aki mondjuk energetikailag először is fölméri a házat, hogy akkor mit lehetne és hogyan lehetne a legjobb módon megoldani.
Így van, és ezt a sorrendiségbe teszi. Tehát mi is a Magyar Családiház Tulajdonosok Egyesületénél ezt a folyamatot végig visszük az ügyfélnél. Ezt első körben edukációval segítjük, tehát van egy könyv, ami ebben segít az ügyfélnek, van egy szervizkönyv, amiben tudatosságot tudunk neki adni, hogy egyáltalán megnézze, hogy milyen van, és utána pedig tovább lépéssel egy helyszíni felméréssel. Mindenképpen nagyon fontos, hogy az a szakember legyen ott a helyszínen, mert telefonba vagy online nem fogunk tudni észrevenni olyan finomságokat gyakorlati szempontból, amit csak a helyszínen, az adott háznál, az adott lakásnál látható problémákat feltérképezve tudunk csak majd megoldással ellátni. Tehát ezek nagyon fontosak, és utána ebből készülhet egy energiatanúsítvány, a tanúsítvány alapján tudjuk, hogy hol tartunk most, és abból tudunk majd felújítási javaslatokat tenni. Mi például az Egyesületnél ezt folyamatában, tehát technológiai sorrendben is megadjuk, és mögé teszünk egy-egy költségvetést az egyik szolgáltatásunk révén, és az ügyfél ebből utána tudja, hogy mit kéne csinálni, milyen sorrendben, mennyi pénzért, és utána azt is tudja, hogy ez milyen megoldást jelent neki a végén, tehát mennyi megtakarítást fog tudni hozni az ingatlan. És ami nagyon fontos, ezt mi csak el szoktuk mondani, hogy ezek a beruházások most az ingatlan értékét is nagy mértékben megemelik. Tehát nem egyszeresen, hanem többszörösen. Mert most már a piacon ez is látszik, hogy úgy keresik az emberek az ingatlanokat, hogy megnézik, hogy mennyit fogyaszt az adott ingatlan, mielőtt megveszik.
Ha egyébként magát a kazáncserét nézzük, akkor ma már csak igazából kondenzációs kazánokat lehetne beépíteni?
Igen, mindenképpen így van. Fűtési rendszerben lehetne nagyon sok minden mást is. Hőszivattyút be lehet építeni a meglévő fűtési rendszerre, de itt is nagyon sok szempontot kell mérlegelni. Én azt gondolom, hogy a jelenleg a leggazdaságosabb megoldás egy régi rendszer felújítására az, hogyha a régi nem kondenzációs kazánt egy kondenzációs kazánra cserélik. Ha minden mást változatlanul hagyunk, akkor is a legtöbb megtakarítást ezzel tudunk biztosítani. Az, hogy hőszivattyút érdemese beépíteni, vagy esetleg vegyes tüzelésű kazánt érdemese beépíteni, vagy hűtő-fűtő klímát, ez mindig egy adott épület, adott tulajdonsága határozza meg. Például egy hűtő-fűtő klímához, ahogy ön is említette, például a napelemnél azért jó lenne, hogyha az elektromos rendszer ezt elbírná, hogyha bekapcsoljuk. Tehát, hogy ez valószínűleg hozhat magával egy teljes elektromos hálózat felújítást, hogyha az is annyira régi, hogy anélkül nem tudjuk ezt megoldani. A vegyes tüzelésű kazánnál szintén meg kell vizsgálni, hogy hozzá tudjuk-e a meglévő rendszerhez kapcsolni, és egyébként van-e olyan kéményünk, amin a füstgázt ki tudjuk majd vezetni. Tehát ezek mind-mind fontosak. Egyébként most ebben az időszakban egy régi háznál azért még megtalálhatók a vegyes tüzelésű kazánok, a központi fűtésrendszerek. Én azt gondolom, hogy az a jobb, hogyha több lábon áll az ingatlan. Mit értek ez alatt, hogyha tud, akkor fűtsön gázzal, ha tud, akkor fűtsön vegyes tüzelési kazánnal, ha tud, akkor fűtsön elektromos megoldásokkal, hűtő-fűtő klímával, és ezeket, hogyha jól szabályozza az ember, akkor nagyon gazdaságosan tudja üzemeltetni a házát. De hozzáteszem, ez még nem jelent 100%-os megoldást, tehát mindenképpen arra kellene törekedni, hogy a homlokzat hőszigetelések, tehát azok a határoló felületek, amin keresztül az energia távozhat, azok legyenek leszigetelve, mert anélkül hosszú távú megoldást nem fogunk tudni ezekkel a technológiai fejlesztésekkel megvalósítani.
Igen, mert ugye ma még nem ritka az olyan ház, ahol mondjuk nyílt égésterű kazán van a padlófűtésnél, villanybojler van a fürdőszobában, egy kis vízátfolyós melegítő van a konyhában, és akkor még konvektor is van, vagy radiátor is van, tehát többfajta fűtési rendszer van, amivel ugye többet fogyaszt az ember, mint hogyha egy rendszer lenne, de az normális.
Hát igen, vagy pedig ugye most már nagyon divat az, már látom a régi házaknál is előtérbe kerül, nekünk is van olyan tagunk, aki mérnök informatikusként felokosította a saját házát, és tulajdonképpen egy okos házat tudott létrehozni a meglévő elérhető piacon kapható kütyükből, és ezzel nagyon okosan tudja egy laptopon figyelni azt, hogy mennyit fogyaszt a gázkazánja, mennyit fogyasztanak az egyes elektromos berendezései, vagy ha már van napeleme, akkor az mit tud. És ez most már egyre jobban divat, mert ennek az üzemeltetési résznek a okos megoldásaival szintén nagyon sokat lehet megspórolni, és hatékonyan működtetni egy családi házat is. Tehát ezt meg kell majd tanulni, mert eddig ugye ez nem számított, az, hogy most mennyit fizetünk a rezsire, mert olcsó volt a rezsi, most viszont már nagyon is oda kell figyelni arra, hogy hány fokon tartjuk a hőmérsékletet. Mert ugye egy fok hőmérséklet csökkenés az 5% energia megtakarítást jelent. Ez például nagyon sok. Vagy nem szeretik a radiátorok, hogyha tele van pakolva mondjuk bútorral a radiátor előtere, mert akkor nem tud elindulni a cirkuláció. Ugyanez igaz akkor, amikor a fűkönyvre állunk egészen a radiátor elé, mert akkor szintén az ablakot fűtjük vele, nem pedig a belső teret. Tehát ezeket az apróságokat is figyelembe véve mind-mind nagyon-nagyon okosan tudjuk üzemeltetni az ingatlanunkat, és ez ugye azt is jelenti, hogy nem feltétlen abban irányba kell rögtön elmenni, hogy valami drága megoldással lehet csak ezt biztosítani.
De azért a kommunikációval is van gond, én azt látom, mert ugye itt voltak, tavasszal indultak, ugye napelemet lehetett pályázni, csak éppen azt felejtették elmondani ezek a cégek és a hirdetésbe beletenni, hogy rendben van, csak amit ön is mondott, vajon az egész háznak a villamos hálózata elbírja-e majd azt a napelemrendszert? És ugye sokan ugrottak bele úgy, hogy ezt nem nézették át szakemberrel.
Ez így van, egyetértek önnel. Hát nem tisztem minősíteni ezeket a cégeket, de én abszolút szakmailag én is úgy látom, hogy nagyon sok esetben ezek a háttérkommunikációk nem történtek meg. Nagyon sok visszaélést hallottunk mi is itt az Egyesült Emberkein belül a 100%-os állami támogatás kapcsán, mit tudom, sikerdiek kifizetésére úgy, hogy megérkezett a támogatási szerződés, de az ügyfél még semmit nem kapott, sőt nem is fog kapni, de ettől függetlenül neki ki kell fizetni a sikerdíjat. Tehát nagyon sok ilyen van. És egyébként valóban, tehát a napelemnél ugye az is fontos szempont volt, hogy a maga az elektromos rendszer és a villanyóra az tudja már az új előírásokat, és annak megfelele, mert ha nem, akkor ugye az is egy jelentős pluszköltség volt, aminek egy részét egyébként támogatta ez a pályázati feltétel, de nem teljes egészében. És amit ön mondott, az elektromos rendszerek felújítása szintén egy komolyabb költség egy családi ház esetében, ha ez még nem történt meg.
És az sem biztos, hogy jó, hogy állandóan arra váljunk, hogy valaki helyettünk majd megoldja, vagy éppen támogatást kapunk rá.
Ebben is egyetértünk. Igen, én azt gondolom, hogy most ez az a helyzet, amikor tudatosan kell ehhez hozzáállnunk. Magyarországon minden adott ahhoz, hogy ezt megtehessük. Mi is például az Egyesületnél ezt szeretnénk segíteni. Volt olyan helyszíni tanácsadásunk, ahol az ügyfél letette az asztalra a hőszivattyús és a napelemes ajánlatát, és akkor megkérdezte tőlem, hogy akkor most melyiket válassza. És akkor mondtam, hogy ezt tegyük már egy picit félre. Először menjünk már végig a házon, hogy egyáltalán ténylegesen mire van szükség az ingatlanban, és utána döntsünk már arról, hogy kell nekünk itt 8-10 millió forintot beruházni egy ingatlanba. Aztán a vége az lett, hogy megoldottuk a problémát egy padlásfödém hőszigeteléssel és egy kazáncserével, ami bőven a 8-10 millió forint alatt, fele ár alatt volt. Tehát ez ügyfél nagyon hálás volt, hogy ő nem kellett neki akkor a beruházást elkölteni feleslegesen, és mégis tudtunk neki egyértelműen jól látható számokkal kimutatva megtakarítást biztosítani.
Milyen összegekkel kell egyébként kalkulálnia annak, aki mondjuk szeretne egy energetikai felújításba belevágni? Tudom, hogy nagyon sok függ attól, hogy milyen a háznak az energetikai helyzete, de mondjuk egy kondenzációs kazán megvétele, ugye ott a kéményt bélelni kell, stb. Stb. Tehát próbáljunk összegeket mondani az embereknek, még akkor is, hogyha ez elsőre lehet, hogy nagy összeg, viszont mondjuk megérni, mert sokat tudna vele mondjuk spórolni.
Menjünk akkor akkor sorba, akkor én azt gondolom, hogy beszéltünk itt arról, hogy ingyenesen tulajdonképpen csak odafigyeléssel sok mindent meg lehet oldani. Ez egy 10%-ot lehet csak azzal, hogyha 2 fokkal tekerjük a termosztátot. Ez már önmagában 10% megtakarítást jelent. Ez ugye pénzbe nem kerül. Ugyanígy a bútorok elhelyezése, függönyök, stb. Erről már beszéltünk. A következő, ami szerintem könnyen elérhető, az a padlásfödém hőszigetelése. Egy családi ház esetében, mondjuk egy kádárkockánál a födémnek a szigetelését értjük ez alatt. Ez felülettől függően, meg attól függően, hogy járható vagy nem járható földet akarunk, olyan 500 ezer és 1,5 millió forint között megoldható. Itt azon tudnék tovább spórolni esetleg a magánvevő, hogyha ő maga fogja magát, és mondjuk a tekercses üveggyapotot ő teríti le a padlásfödémen, és nem alkalmaz ehhez más szakembert, akkor ez egy picit még csökkenhet is ez az ár. Ezzel tulajdonképpen már egy 10%-ot szintén tudunk rögtön spórolni. Aztán a következő lehet a kazáncsere. A kazáncserében nagyon-nagyon szélsőségesek az árak. Tehát itt az 1 millió 500 000 forintos anyagmunkadíj költségtől a 4 és 5 millió forint közötti anyagmunkadíj költségig bezárulak. Tulajdonképpen egy elég széles spektrum van műszaki tartalom kapcsán. Én mindenképpen arra hívnám fel a figyelmet, hogy a garanciás idő az nagyon-nagyon fontos. Többségben azt szeretik, hogyha legalább 10 év garanciát tudnak biztosítani a kazángyártók az adott technológiára, mert azért érdemes egy picit több pénzt kifizetni, jobb terméket kap, és sokkal tovább lesz védett, mint egy olcsóbb termék esetében. Következő lehet a nyilászárócsere. Ez attól függően, hogy árnyékolást is építünk ebbe, vagy nem. Úgy lehet számolni, hogy durván egy ablak négyzetméter felület olyan 125 ezer forint nettó költségen elérhető, és ahány négyzetméter felett annyiszor ennyi a költség körülbelül, de ez, mondom, ez változó, mert ez lehet akár 90 ezer is, ez mindig attól függ, hogy milyen műszaki tartalommal, milyen vastagságú profillal, milyen hőszigetelési értékkel fogják a nyílászárót beépíteni. A következő, ami érdekes lehet, az a homlokzat hőszigetelés, az ilyen 30-35 ezer forint plusz áfa per négyzetméter költség, de ebben már az összes járulékos munka benne van. Állványépítés, szállítás, csatorna kiemelés, előtetők lebontása, visszaépítése, stb. Ez lehet kevesebb is értelemszerűen attól függően, hogy az épület milyen adottságokkal bír. A hőszivattyú kérdése az már egy magasabb költség, az ilyen 3 milliótól indul maga a hőszivattyú nyagára, típustól függően, akár ez elmehet a 10 milliós nagyságig is, meg teljesítménytől is függően, és ehhez hozzájönnek a szerelési költségek. Napelemeknél ez ilyen 450 ezer forintos nettó kilowatt érték, amivel számolhatunk, bár most már ugye az új rendszerben még nem teljesen egyértelmű, hogy az akkumulátoros megoldást az hogy kell számolni, mi lesz a szempontrendszer. Ott is egy akkumulátor, durván egy 5 kilowattos akkumulátor ilyen 1,3-1,4 millió forint nettó értékben kapható most. Az egyszerű megoldásoknál, mondjuk egy radiátornál egy termosztatikus szerep, az ilyen 8 és 15 ezer forint között darab oldalon megoldható.
Van olyan egyébként a munkája során, találkozik olyannal, amikor mondjuk rémült emberek mennek be azzal, hogy mondjuk a gázszolgáltatótól kaptak egy papírt, hogyha nem cserélik ki a régi kazánt kondenzációsra, akkor elzárják a gázt, és gond lesz, és hát fejveszve mennek az emberek, hogy akkor ezt most muszáj megcsinálni.
Igen, volt ilyen. Még amikor Zuglóba csináltam a Zugló Energiahatékonyság és Tanácsadó Irodát, akkor nagyon sok, főleg kisebb, társasházi lakásban lakó, nyílt égésterű készüléket üzemeltető ügyfél kapott ilyen papírt a gázszolgáltatótól. Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye megint csak tervezési kérdésre visszamenve azt kell vizsgálni, hogy érdemes-e kicserélni egy korszerűbb, gázos technológiával működő rendszerre a fűtési rendszert, vagy pedig nézzük meg, hogy esetleg alternatívában mondjuk egy elektromos hűtéssel meg lehet ezt oldani. Ez mindig a lakás méretétől és a lakás használatától is függ meg, hogy mennyien élnek abban a lakásban, meg hogy milyen állapotban van a lakás. Itt sok esetben például egy földszinti társasházi lakásnál a kémény bérelési költség miatt nem érte meg egyszerűen kicserélni a gáz technológiát egy modern kondenzációsra. Sokkal olcsóbb volt például megcsinálni a kislakásnak a hőszigetelését, a nyílászáró cseréjét, és betettünk egy kisebb villamos teljesítményű elektromos fűtést. Tehát ez a 3-4 elem, az kevesebb pénzbe került, és hosszabb távon sokkal jobb eredményt biztosított, mint hogyha kicseréltük volna egy drágább kondenzációs technológiára, plusz a kéményeket a bérelési költségben. Egy földszintinél, mondjuk egy 4 emeletes vagy 5 emeletes panelnél azért komoly folyométereket kellene ugye bérelni, ahhoz, hogy az a földszinti lakás vagy az első emeleti lakás tudjon üzemelni gazdaságosan és megfelelő műszaki állapottal.
Hogyan látja egyébként, mennyire keresik önöket tanácsadással kapcsolatban, információért, mert én azt látom, és ebbe saját magamat is beleértem, hogy ugye most vált nagyon szükségessé a 21. században, és ahogy ugye a technika egyre jobban fejlődik, hogy egyszerűen legyen tudásunk arról, hogy hogyan működnek a rendszerek, de ez eddig nem volt rá szükség, és én nagyon azt látom, hogy még az alaptudása sincs meg az embereknek.
Ezt teljesen jól látja. Én a könyvemet 10 évvel ezelőtt írtam már lassan, és mi 10 éve mondjuk ugyanazt. Föl kell készülni, figyelni kell rá. Közel 500 családi házat már fel is újítottunk. A tudásanyag az folyamatos, tehát most azt érzékeljük, hogy mióta a rezsibomba ledobásra került ugye júniusba, azóta nekünk 10-szeres lett az igény, tehát 10-szeres lett a megkeresések száma. Folyamatosan üzemeltünk, több mint 100 ház felmérésén vagyunk túl itt azóta. Most egy picit van egy visszaesés, igazából ezt így most a tanácsadó irodákban a többi kollégától is hallom, de azt gondolom, hogy ennek az az oka, hogy most kell volt egy enyhe októberünk, és még nem érkeztek meg a magasabb számlák a emberekhez, de majd most november végével szerintem ez még jobban előtérbe fog kerülni. Egyébként mindenkit arra biztatok, hogy ha eddig ezt nem tette meg, akkor a téli szezonban használja ki azt az időt, hogy megtörténjenek a felmérések, meg az előkészítések és a tervezések, hogy a jövő évi téli szezonra már felkészülve úgy menjen bele, hogy már az energetikai fejlesztéseket, amiket tudott, azt megcsináljon, mert a jövő év azt szerintem keményebb lesz, mint az ez évi irány.
Jónak tartja egyébként az, amit most ugye a rezsicsökkentés eltörlése kiváltott, hogy mindenki rohant, természetesen nem mindenki, csak akinek mondjuk pénze engedi, hogy napelemes rendszert szereltessen fel és cserélje. Tehát nem biztos, hogy ez a jó irány, hogy akkor most minden házon napelemet szereljünk fel.
Abszolút egyetértek. Én annó, amikor a 100%-os támogatású napelem megjelent, de akkor írtam erről egy cikket, amivel pont azt írtam le, hogy milyen problémákkal lehet majd ezzel szembesülni. Hát nem vagyok rá büszke, mert igazam lett, mert ettől nem lett jobb a helyzet, és abszolút egyetértek önnel, nem mindenkinek a napelem az első számú és jó megoldás. Van, akinek sokkal kevesebb pénzből, sokkal hatékonyabb megoldást lehet létrehozni a saját házánál, de ez ugye minden háznál egyedi. Nagyon nehéz tipizálni ebben a kérdésben, vannak fő irányok, de nagyon nehéz. A napelem az egy tökéletesen jó megoldás. Én egy kicsit racionalisabb szemletű mérnökembernek tartom magam. Én azt gondolom, hogyha a szerkezet rendben van, és az alatt azt értem, hogy le van hőszigetelve az oldalfala, a lábazat, a padlásfödém, meg jó nyílászáró van, akkor kis túlzással akár abban egy gyertyával is lehet fűteni. Mert a gépészet ugye az folyamatosan fejlődik, meg a technológia, viszont az épületszerkezetek itt lesznek 30 év múlva is, 50 év múlva is. Ugye most is nagyon sokan, az én szüleim is egy közel 50 éves házban élnek, ami egy Kádár kocka. Tehát, hogy a szerkezet az megvan, és abban már például kazánt 3-szor cseréltünk. És mindig egy újabb technológiára, de az épületszerkezet az megmaradt. Azt szigeteltük, nyílászárót cseréltünk, padlásfödémet szigeteltünk, és tulajdonképpen egy kisebb gépészeti megoldással tudják ugyanazt a fűtési hatást élvezni, mint előtte. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy igen, egyetértek önnel, a napelem nem mindenkinek megoldás, de megoldás lehet, hogyha már a fejlesztések zöme ott tart, mondjuk az elektromos teljesítményt ki kell váltani.
Az, aki szeretne eligazodni az útvesztőben, és szeretne segítséget, tanácsot kérni, az hol érheti el például önöket?
Van egy weboldalunk, a www.zöldotthon.hu, de a közösségi médiában is ott vagyunk, Magyar Családiház Tulajdonosok Egyesületén kell keresni, a Google-be keresve megtalál bennünket, és ott a weboldalon is már nagyon sok információ fönt van, a közösségi média felületeken, TikTokon is ott vagyunk például, ahol működik egy Tudta Ön sorozatunk, ahol olyan egyszerű dolgokat mondok el például, hogy a nyílászároknál hogy lehet azt megnézni, hogy milyen új értékű, hogyha már egy 2000-es évek után épült nyílászáróról beszélünk. Tehát ilyeneket is mondok. Videókat készítettünk ilyen vicces formában, Aranyosi Petiékkel, a Duma Színházzal, olyan videókat, amiben megpróbáljuk vicces formában felhívni az emberek figyelmét az energiahatékonyság fontosságára. Peti elmondja viccesen, és utána én pedig mondok egy szakmai hátteret, hogy miért lenne fontos. Tehát ezeket mind javasoljuk megnézni a weboldalon.
És gondolom kiadványaik is vannak, amelyeket el tudnak juttatni azokhoz, akik mondjuk taggá válnak.
Így van, ahogy említettem, minden tagunk megkapja a könyvet, amiben a tudás van. olyan alapszintű tudásokat fogalmaztam meg az ügyfeleknek és a tagoknak, a családi háztulajdonosoknak, amivel el tudnak indulni egy felújítási folyamat során, amivel ki tudják azokat küszöbölni, hogy esetleg átverjék őket olyan nem hozzáértő szakemberek, akik ugye beállítják magukat hozzáértőnek. Ezen kívül van egy olyan anyagunk is, amit szervizkönyvnek hívunk, ingatlan szervizkönyv, amiben viszont az ügyfél össze tudja gyűjteni a saját adatait, hogy az ingatlanja egyáltalán mit tartalmaz, mert egy-egy felújítás tervezésénél sokszor kerülünk abba a helyzetbe, hogy az ügyfél nem tudja, hogy egyáltalán milyen van. Nem tudják összegyűjteni a terveket, nem tudják összegyűjteni a gépkönyveket a kazánhoz. És így nagyon nehéz egy felújítást tervezni, hogyha nem tudjuk, hogy miből indulunk ki. És ez ad ez a szervizkönyv egy segítséget, és ezt minden egyesületi tagunk megkapja a belépése utáni 2-3 hét múlva, névre szólóan ráadásul. Valamint van egy belső online felületünk, ahol mindig felteszünk olyan videókat, amivel egy-egy felújítási folyamatba kaphatnak releváns tanácsokat, valamint szakmányokat is oda felteszünk, és így mindenki egyedileg tud tájékozódni, tanulni, de egyébként van lehetőség a minden tagnak egyszeri online tanácsadásra, vagy telefonos tanácsadásra, vagy akár be tud jönni hozzánk az irodába időpont egyeztetése, és ez minden tagnak egyszeri egy óra az ingyenes. Tehát nagyon sok olyan feltételrendszert adunk, amivel tudunk segíteni az elindulásban. Mindenkinek, aki egyedül akar, annak is, és aki pedig segítségre szorul, annak is. Itt a finanszírozás lesz, ami majd kérdés lesz a jövőben. Hát bízom benne, hogy lesznek olyan programok, amivel ezt össze lehet rakni, de erre is azt szoktam mindig mondani, hogy akkor lesz a legjobb egy-egy ilyen finanszírozási program bárkinek, aki tervez felújítást, hogyha ő már addigra felkészült, és pontosan tudja, hogy mit szeretne. Mert ha akkor indul neki, amikor ez a program megjelenik, akkor már lépés hátrányban van a többiekkel szemben, akik ezt végig gondolták és előkészítették.